Kedves hallgatóink, idén is programjára tűzte az Zempléni Fesztivál a Budafoki Dohnányi Zenekar Megérthető Zene elnevezésű hangversenyét, amely már egy megszokott eseménye a térség legnagyobb kulturális rendezvény sorozatának. Idén a film zenéjé volt a főszerep, Hollerung Gábor művészeti vezető szakértő magyarázatával színesített különleges koncerten. A következő percekben vele beszélgetek. Hát kezdjük az elejétől, hogy honnan eredeztethető ez az ötlet, hogy hát zeneműveket a közönség számára magyarázni, elmagyarázni a hátterét. Miért fontos ez egy művész számára, hogy ilyen módon, ahogy a címe is adja, megérthetővé tegye a zenét a hallgatóság számára?
Hát az embernek vannak olyan mesterei, akik erre a pályája alakulása során felhívják a figyelmet, akkor ez különösen sokat segít. Logikailag egyébként rá kell jöjjünk, amikor már dolgozunk, és amikor pláne mondjuk egy ilyen nagy együttest vezetünk, mint a Budafoki Dohnányi Zenekar, amely egy évben akár 100 koncertet is ad, hogy nagyon fontos ám, és akkor lesz még nagyobb a közönség, meg főleg egy következő generáció, ha számukra valamivel segítünk, hogy megszeressék a zenét. Ez különösen manapság azért, ne felejtsük, a fiatalok eleve egy másfajta zenekultúrában nevelkednek föl, egy picit már szinte bántóan mindenhol, egy hotel szaunájában és egy reggeli közben és egy bevásárlóközpontban is mindenhol megy egyfajta zene, amelyeket igazán nem is figyelünk oda, csak egyfajta ilyen háttérzajként megy, és meg kell mutatni, hogy évszázadok kultúrája azért milyen módon fontos mindenki számára, vagy milyen módon élvezhető és hasznosítható. És hát természetesen nekem nagyon szerencsém volt egyrészt az én generációm, aki tévén nézhette mondjuk például a Bernstein sorozatot a 60-as években, az már önmagába véve egy nagyon komoly motiváció, de voltak olyan tanáraim, mint Pernyi András vagy Föld és Imre, akik mind a ketten elkötelezett emberei voltak az egyszerűen hétköznapi módon megmagyarázható dolgoknak, és Földes Imre még kimondottan egy kurzust is csinált velünk, amikor elküldött minket főiskolásként szakmunkás képzőintézetekbe, öregek otthonába. Tehát, hogy is az öregek otthon egyébként egy hálás környezet, mert ugye ott sok értelmiségi és kultúrában nevelkedett ember élt, akkor már a szakmunkás képzőintézet akkor sem volt egy egyszerű dolog, de hát az volt a feladat, hogy élve távozzunk, annak ellenére, hogy klasszikus zenéről beszélünk. És hát ezt én nagyon hamar kezdtem, és amikor már a zenekar élete ezt megengedte, mert azért ez bizonyos szempontból költséges vállalkozás, azért ebbe investálni kell, akkor relatív hamar, még a 90-es években elkezdtük ezt a sorozatot, a Megérthető Zenét először a Vigadóban, aztán a Zenakadémián, sok hasonló koncertet csinálunk a MIPA-ban, és nagyon örülünk, hogy itt a Zempléni Fesztiválon is most már nem tudom én 4 vagy 5 vagy 6 év óta ezt tesszük, mert érezhetően nagyon-nagyon szereti a közönség, és nagyon-nagyon sokan jönnek el ezekre a hangversenyekre.
Ha ki lehet emelni itt tényleg konkrét zenedarab nélkül általánosan, mire hívják föl ilyenkor a figyelmet? Mire hívja föl a figyelmet? Ugye most is a Zempléni Fesztiválnak az ajánlójában is, ugye ez egy szubjektív ajánló, vagy szubjektív látásmódot mutat. Mire igyekszik fölhívni a közönség figyelmét?
Hát én mindig ugyanarra igyekszem fölhívni a figyelmet, a zenei nyelv logikájára. Azt tudomásul kell vennünk, hogy minden nem verbális művészet handicappes. Ezt is szoktam mondani, és szokott szeretem így fogalmazni, hogy az emberek szívesen bejárnak színházba, mint mondjuk egy hangversenyre, mert a színházba, hogy ezt, ha őszinték vagyunk, azért ki lehet mondani, hogy érteni vélik a szavakat. A zenét nehezebb érteni. Egy kiállításon is nehezebb bizonyos dolgokat megérteni. Ugye lehet gyönyörködni szép festményekben, színekben, egy Mona Lisa mosolyában, de ott sem mindig értjük, hogy mi az a dolog, aminek ha birtokba vétele fog nekünk valami pluszt adni. És ebből a szempontból a zenei nyelv a legbonyolultabb, hihetetlen egyszerű eszközökkel dolgozunk. Tulajdonképpen azt lehetne mondani, hogy a zene bizonyos szempontból digitális, mert van vagy nincs, az gyakorlatilag itt valami és valaminek az ellentéte, hogy egy hang magasabb vagy alacsonyabb, hogy hangosabb vagy halkabb, hogy gyorsabb vagy lassabb, hogy adott esetben egy harmónia az összecseng vagy nem cseng össze, diszonáns, és az, hogy valami feszítő élményt teremt, és valami pedig a feloldás élményet adja. Nem tudok a zenei nyelvvel kapcsolatban ennél bonyolultabb dolgot mondani, ezeknek persze a kombinációi mechanizmusai hosszú és bonyolult utakat tudnak megtenni, de ezeket érdemes, ebbe érdemes a közönséget beavatni. Én ritkábban szoktam életekről mesélni, történelmi hátterekről, van, amikor azért az fontos, az élet nem annyira fontos, mert a zeneszerzők életen nem ad kulcsot a műveikhez, és különösen a 19. 20. század században meg végképp nem ad kulcsot, de egyébként Bachnál sem, tehát meg nem is fontos ma már az élete, ott van a hagyaték, azt érdemes birtokba vennünk. És hát ezért a lényegében nyilván attól függ, hogy milyen darabot mutatunk, vagy milyen darabokat, mi az a dolog, amire fel akarjuk hívni a figyelmet, mert azért egyébként ki kell választani valamit, 100 dolgot nem lehet elmondani egy ilyen alkalommal, egy dolgot vagy két dolgot lehet elmondani nagyon sok aspektusból, hogy világos legyen, és tényleg megérthető, és adott esetben hasznosítható legyen majd a zenehallgatáskor. Ez a logikája mindannak, amit a megérthető zene kapcsán csinálok.
Hogyan választja ki azokat a darabokat, amelyeket ilyen módon bemutat, illetve alkalmas-e minden mű arra, hogy így elmagyarázzák?
Természetesen alkalmas, hát vannak, amik nehezebbek, bonyolultabbak, tehát dönthetek úgy, hogy egy Mahler szimfóniát magyarázok el, csak mondjuk azért az minimum egy óra, és tulajdonképpen, hogy is mondjam, csak az a dolog nem nagyon vállalható, hogy én egy óráig magyarázom, és aztán egy óráig hallgatnak zenét, mert ez pont azt a réteget nem fogja azért igazán annyira boldoggá tenni, akiket éppen szeretnénk, ezért mindig kompromisszumot kötünk. Általában az a jó ötlet, hogyha ilyen fél órán belüli műveket mutatunk meg, és ahhoz fűzünk magyarázatot, és hát vannak olyan hangversenyek, amikor tulajdonképpen nem egy művet akarunk megmutatni, hanem valamilyen zenei gondolkodás, mint például most a filmzenét, ami nagyon népszerű, és persze a dolog leegyszerűsödött már a John Williamsre, meg Hans Zimmerre, meg a blockbustereknek a egyébként egy picit most már ilyen futószallagon készült egymás másoló zenéire, és mi pont azt akarjuk megmutatni, mint ahogy egyébként a pandémia alatt csináltunk egy ismeretterjesztő sorozatot, amelyben a filmzene történetét mutatnánk meg a néma filmtől egészen napjainkig. Ennek most azt a részét választottam ki, amely kevésbé ismert, de közben fantasztikusan rávilágít arra, hogy miért alakult ez a dolog ilyenné, és egyébként miért lett ilyen népszerű, és mai napig, sőt, ha szabad mondani, talán még népszerűbb, mint régen annak idején. Úgyhogy a klasszikus korszakból indulunk azért ki, persze eljutunk a máig is, John Williamshez, mondanom se kell, ő kihagyhatatlan, de tőle is olyan műveket mutatunk meg, ahol ennek a filmzenének a komplexitását és nagyon erős kapcsolódását a klasszikus, romantikus zenéhez való kötődését mutatjuk meg, és hát persze néhány olyan darabot, ami emblematikus, mondjuk azt a Korngold filmzenét, amely mintája lett a Star Warsnak. De érdemes meghallgatni az egészet, mert ott a közepén találunk egy kis mini Richard Strauss szimfonikus költeményt, egy percben, másfél percben. Tehát azt a variabilitását, azt a sokszínűségét, és hát még egyszer mondom, azokat a gyökereket, amelyektől annyira imádják például a Star Wars zenéjét, amely Wagnerből ered gyakorlatilag azért ennek a döntő többség, érdemes megmutatni. Nekem egy meghatározó élményem volt, amikor csináltunk Budapesten egy koncertet, amelyben az első részben csak Wagner részleteket játszottunk a tetralógiából, zenekari részleteket. És direkt a szünetben kicsit elvegyültem a tömegben, és jöttek oda fiatalok és idősebbek, hát ez tisztára olyan, mint John Williams, mondták Wagnerre. És ezt én örömmel konstatáltam, mert pont ez volt a célom, hogy rájöjjenek, hogy, és egyébként utána John Williams részleteket játszottunk különböző filmjeiből, és pontosan ez volt az embernek a szándéka, hogy rádöbbentsük az embereket, hogy egy bizonyos vizuális háttérrel, mint a film, vagy egy bizonyos érthető gondolati háttérrel mennyire élvezik már a zenét, és mennyire tudják kapcsolni adott esetben egy karakterhez, egy helyzethez egyes zenei részleteket, ugye azt a vezérmotívum technikát, amit John Williams alkalmaz, és ugye Wagnertől tanult, hogy tessék nyugodtan eljönni egy Wagnert is meghallgatni, és tessék nyugodtan romantikus zenét meghallgatni, mert például, ami most játszani fogunk ezen a koncerten, az Eastwicki Boszorkányok zenéje, azt azért első hallással akár Berlioznak is hallhatom egyébként, egy ilyen fantasztikus, őrült zene, és ezek mind megvannak az előképei a romantikában. Szerintem mindenki, aki szereti a filmzenét, azt nem tudja nem szeretni a romantikus zenének, és tulajdonképpen a kora 20. század zenének a szépségét, a gazdagságát, a sokszínűségét, mert gyakorlatilag ebből születik a filmzene mechanizmusa, és hát ez örömtelien őriz meg egy hagyományt a 19. adott esetben még korábbi időszakból.
Végezetül beszéljünk egy kicsit a helyszínről, itt a Zempléni Fesztiválon, a Waberer sportcsarnokban lesz ez a koncert, még most ugye a koncert előtt beszélgetünk. Tavaly, ha jól tudom, akkor a kényszer vitte oda a zenekart, hiszen a művelődés házát éppen felújították itt Sárospatakon. Bevált ez a helyszín ezek szerint?
Természetesen minden helyszínnek van előnye és hátránya egyébként. A művháznak nagyon sok hátránya volt egyébként a bezárásig, amely most egyre inkább előnyére változott, tehát mi már próbáltunk, sőt, hát már egy koncert is volt, a koncertó esőerről bekényszerült a művházba, és mindenki örömére egyébként, mert a zenekar is jól érezte magát, és a közönség is, egy nagyon jó akusztikájú és nagyon jó állapotban lévő terem lett most a művészi ház, úgyhogy mi zenészek is most már szeretni fogjuk ezt a termet, nem csak a színházasok. Nyilvánvalóan egyetlen probléma van itt, a létszám, ugye. A tavalyi bekényszerülés egyébként nyilvánvalóan egy messiást meg tudtunk volna csinálni, mert ez egy kis zenekar és relatív kis kórus, de ezt a filmzenét semmiképpen nem tudnánk most sem megcsinálni a művészi központ, művészi házában, mert hát túl nagy apparátus ehhez. Úgyhogy a Váberes stadion, én azt hiszem, hogy egy nagyon fontos érték plusz számunkra. Nyilvánvaló, itt is érdemes lenne egy-két akusztikai dolgot meggondolni, amelyet talán majd, hogy még több dolgot tudunk ott csinálni, akkor esetleg mi magunk is segítünk abba, hogy bizonyos akusztikai dolgokat csináljunk, tehát hogy mondjuk egy valódi térelválasztás legyen, hogy több hangelnyelés legyen, de egyébként alkalmas, erősítés nélkül alkalmas, tavaly egy Don Giovannit meg tudtunk csinálni, és szerencsémre nem én vezényeltem, ezért a darab közben sétálgattam, hallgattam, hogy innen, hogy hallható, otthon, holható, abszolút élvezhető zenét lehet produkálni a stadionban. Nyilván van a program, ami nem való ide, egy kamarazene, vagy egy énekkari a cappella produkció nem lenne odavaló, de egy ilyen nagy zenekari dolog megállja a helyét, és én azt hiszem, hogy egy fontos azért az, hogy van egy olyan helyszínünk, ahol adott esetben 5-600 embert érdeklő produkció meg tud valósulni, és hát a művelési háza most kisebb lett egyébként, mint minden felújítás után valahogy a székek száma valamiért lecsökken a korábbihoz képest, mert nyilván más szabványok és más logika mentén történnek a dolgok, de hát azért vannak ugye akár a nyitókoncertről beszélünk, a városkoncertek azért 500-as közönséget tudnak fogadni, és hát ide a megérthető zene is azért az elmúlt években súrolta ezt a létszámot, vagy valamikor még többen is voltak egy picikét, tehát ebből a szempontból azt hiszem, hogy egy nagyon hasznos, és ez most már nem kényszer, hanem azt hiszem, hogy ezt meg is tartjuk ezt a helyszínt, és eleve oda tervezünk már produkciókat.
Kedves hallgatóink, idén is programjára tűzte a Zempléni Fesztivál a Budafoki Doknányi Zenekar Megérthető Zene elnevezésű hangversenyét. Hollerung Gáborral, a fesztivál művészeti vezetőjével beszélgettem.